Lakhatási tőkeprogramot indít 2025 márciusától a kormány. A program keretében 200 milliárd forintot biztosítanak ingatlan alapok számára három fő célra, kollégium és bérlakások építésére, valamint új lakások építésére. Idén itthon várhatóan mindössze 12 ezer új lakás fog épülni, ez historikusan alacsony, mondta a program bejelentésén a nemzetgazdasági miniszter, aki hozzátette, az új gazdaságpolitikai akciótervben évente legalább 25 ezer új lakás építésére célozta meg a kormány. Nagy Márton elmondta, idén megélénkült a lakáshitelezés, de a kölcsönöknek mindössze 15%-át fordították új lakások megvásárlására és építésére. A lakáspiacon az árak várhatóan tovább emelkednek, a bérleti piacon pedig a fiatalok fizetésük 40-60%-át költik arra, hogy lakást béreljenek. Ez nem fenntartható, fejtette ki.
Az OECD azt mondja, hogy 40%-on fölött kritikusnak tekinthető a lakhatás. Ebből látszik, hogy van egy olyan kihívásunk, amit nagyon jól fog meg az új gazdaságpolitikai akcióterv.
Nagy Márton emlékeztetett, 2023-ban már elindítottak egy ingatlanpiaci tőkeprogramot. A mostani, a korábbinál nagyobb állami támogatással fog elkezdődni.
23-ban volt egy Baross Gábor tőkeprogramunk, amelyben ingatlan alapoknak 110 milliárd forint értékű fejlesztést tudtunk elérni. Most 200 milliárd forintot fogunk adni. Úgy látjuk, hogy ennek a jelentős részét föl fogja szívni a piac. Három célra fogjuk adni: kollégiumépítés, bérlakásépítés és lakásépítés, új lakásépítést. 100%-ot Magyarországon kell felhasználni. Minden tőke alap kaphat belőle, aki nyílt és zárt, már meglévő és újonnan létrehozott tőke alap is. Március 1-el indul a program, december 31-ig tart.
A nemzetgazdasági miniszter elmondta, az állam a projektek 70%-áig biztosít forrást, a fennmaradó 30%-ot a magánbefektetőknek kell biztosítaniuk. A tárcavezető az Inforádió kérdésére azt is elmondta, becslésük szerint 5 év alatt 30 ezer lakás épülhet így, és a program összességében 800 milliárd forintot mozgathat meg. Nagy Márton az ATV.hu kérdésére arra is reagált, hogy Matolcsi György jegybankelnököt, Varga Mihály pénzügyminiszter váltja az MNB élén 2025 márciusától.
Sok sikert kívánok neki. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon jó jegybankelnök lesz, és nekem erős a bizalmam felé. Ugye 2,5 éve dolgozunk egy kormányba, ha így szabad így mondani. Előtte pedig a miniszterelnök gazdasági főtanácsadóiként is dolgoztunk együtt, de hát szorosan 2,5 éve. Én a Varga Mihályt egy nagyon felkészült szakembernek tartom. Szerintem harmonikus a kapcsolatunk, nincs semmi fajta probléma, és szakmai. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog lesz, és nagyon várom a Varga Mihállyal való munkát, vagy mondhatnám azt is, nagyon várom a jegybankkal való munkát, mert ugye jelen pillanatban ezt mondjuk nem mondhatom el.
Összesen 11 magyar intézet és több mint 30 kutatócsoport összekötésével három tudományterületen kutatási hálózatot, úgynevezett innovációs ökoszisztémát hozott létre a Richter. Az együttműködés célja az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegágyhoz, és ezzel egy időben a betegek ellátásakor felmerülő igények is minél hamarabb megjelenjenek a kutatói szférában. A megállapodás részleteiről Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját kérdeztem.
Régi meggyőződés, hogy az egyetemnek és az iparnak együtt kell dolgozni annak érdekében, hogy egy gazdaság versenyképes és innovatív legyen, de azt, hogy ezt hogyan kell biztosítani, erről már azért megoszlanak a vélemények és a jó gyakorlatoknak inkább hiány vagyunk. A Richter arra tud vállalkozni, hogy három tudományterületen, abból kettő a pszichiátria területéhez kapcsolódik, egy pedig a női egészség, mint terápiás területhez, megszervezze a szakmai műhelyeknek azon hálózatát, akik képesek világszínvonalon alkotni. És a Richter azt tudja felajánlani, hogy közvetlenül kapcsolódik ahhoz a globális értéklánchoz, ahol ez a tudományos munka hasznosulni tud. A magyar gazdaság szerkezete olyan, hogy a legtöbb magyar vállalat a német gazdaságon keresztül van összekötve a világgazdasággal, a Richter ebben kivétel, ráadásul abban is, hogy a tudomány, azonban az élettudományok jelentősége milyen meghatározó a mi szakmai tevékenységeinken belül. Innentől kezdve logikus az, hogy mi álljunk ennek az élére, és a hazai tudományos szférának azt azt a részét, amelyik hajlandó és képes ezeken a területeken világszínvonalon alkotni, egy hálózatot létrehozva a jövőben közösen dolgozzunk.
Hány intézmény és hány kutatócsoport összekapcsolásáról van szó?
Több mint 10 intézmény vesz ebben részt, de az intézmények számomra nem is annyira lényegesek. A kutatócsoport szintjén látom az összekapcsolódásnak az igazi lehetőségét, tehát a szakmai műhelyeknek kell egymásra találni, összehangolni a munkájukat, hogy egymásra építkezve a munkájuk összeadódjon, és így tudjunk a magyar szellemi alkotóerőnek egy kifutást, erőforrásokat, olyan közeget biztosítani, amiben sikeresek tudnak lenni.
A sajtóbeszélgetésen is elhangzott az, hogy a végső cél az az, hogy a betegekhez közelebb kerüljenek azok az orvosi, gyógyászati megoldások, amelyekkel a kutatók foglalkoznak, illetve hogy a betegektől érkezzenek azok az impulzusok, amelyek a kutatást befolyásolják, amelyek hatnak a kutatási irányra. Jól foglaltam össze, ez a végső cél?
A végső cél a társadalmi hatás. Akár az iparban dolgozik valaki, akár a tudományban, ha mélyen magában néz, és tiszta a lelki ismerete, a végén a munkájának az eredményét a társadalom szintjén, a társadalmi hasznosulásban akarja aztán viszont látni. Hát erre vállalkozunk most itt a Richterben, hogy a tudományos szférát erre a közös munkára hívjuk.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Versenyképességi fordulatra van szükség Európában, hogy ismét a kontinensé legyen a vezető szerep kutatási, innovációs és tudományos területeken, mondta a kulturális és innovációs miniszter azon a rendezvényen, amelyen a Richter Gedeon gyógyszergyár partnerségi megállapodást kötött tudományos intézményekkel és innovációs központokkal. Hankó Balázsral beszélgettem.
Versenyképességi fordulatot segítettünk elő a magyar modell által, ami nem más, mint a felsőoktatásnak és a magyar iparnak az együttműködés, ami nem más a felsőoktatásnak, a szakképzésnek és a magyar gazdaságnak az együttműködése. Ez az, ami előrelépést jelent a magyar gazdaságnak, ez az, ami előrelépést jelent a magyar egyetemeknek, ez az, ami előrelépést jelent a magyar szakképzésnek. Hogyan is állunk ebben? Büszkén mondhatjuk azt, hogy az innovációs teljesítményünk évről évre erősödik. Büszkén mondhatjuk azt, hogy immáron 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, és büszkék lehetünk arra is, hogy szakképzési nagy hatalom vagyunk az átalakításnak köszönhetően. Mit jelent ez az innovációs teljesítményünkben? Az elmúlt 5 év során megdupláztuk a fiatal doktoranduszoknak a számát, akiknek egy jelentős része a vállalatoknál, az iparnál dolgozik kooperatív doktori formában. Mit jelent még tovább ez? Az elmúlt 10 év során háromszoroztuk a kutatásfejlesztés innovációs kiadásokat, 1042 milliárd forintnál tartottunk a tavalyi évben, és hát a kutatófejlesztők számát is dupláztuk 10 év alatt, 6500-nál tartunk most 1 millió lakosra esve, a 2030-as célunk pedig a 9000 per 1 millió lakos kutatásfejlesztési innovációs szám, hiszen ez Magyarország tőkéje. A tudás, az oktatás, a kutatás és az egyetemek jelentik Magyarország tőkéjét a magyar gazdasággal való együttműködésben. És nagyjából az uniós elnökség során ezt mutattuk be, hogy milyen olyan uniós következtetések lennének szükségesek, amelyek kirángatják abból a versenyképességi kátyúból az Európai Uniót, amibe keveredett, mert hogy Kína, sőt az Egyesült Államok is elhúzott mellettünk. A leginnovatívabb technológiai vállalatok nem Európában vannak, hiszen az 50-ből 46 az Európán kívül helyezkedik el, és a kockázati tőke se keresi Európát, megy inkább az Egyesült Államokba vagy Kínába.
A mostani megállapodás is azt segítheti, hogy az ipar, illetve a tudomány jobban összekapcsolódhasson?
Mikulás napján duplát ünneplünk akkor ebből a szempontból is. Egyrészt 15 milliárd forintos vállalati fókuszterületi, nagyvállalati fókuszterületi program indul. Ami azt jelenti, hogy 15 milliárd forintra pályázhatnak a magyarországi nagyvállalatok, másféltől 3 milliárd forintig, és ők határozzák meg, hogy mely egyetemeket vonják be. Ez tulajdonképpen az egyetemi gazdasági együttműködéseknek az erősítése. És ez történik itt a gyakorlatban a Richternél. Ne felejtsük el, hogy a Richter Közép-Európa legnagyobb gyógyszeripari vállalata, 1200 kutatófejlesztője van, ami ami Közép-Európában kiváló, és hát a 123 éves hagyományt is viszi tovább Richter Gedeon óta. És hát itt történik a másik nagy lépés, hiszen a Richter most három számára, és amúgy az emberek számára kulcsfontosságú területen, reprodukció, a neuroinflamáció és a neuropszichiátria területén a magyar vezető egyetemekkel hoz létre olyan kutatási hálózatot, amiben a kutatás és az ipar együttműködéséből kiváló magyar találmányok, szabadalmak, az egészségünket segítő eredmények születnek majd.
Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert hallották. Három tudományterületen több más mellett a neuropszichiátria és a nőgyógyászat, ezen belül is a meddőség kezelésében működik együtt az a kutatási hálózat, amelyet a Richter Gedeon nyerté vezet. A mesterséges megtermékenyítéseknek egyre nagyobb szerepe van a gyermekvállalás elősegítésében, mondta az Inforádiónak a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika asszisztált reprodukciós osztályának vezető főorvosa. Urban Csek Jánossal beszélgettem.
Ez egy óriási lehetőség számunkra, részben azért, mert kapcsolatban leszünk ebben a hivatalos formában is az összes többi egyetemnek a hasonló témával foglalkozó, a mi esetünkben az asszisztált reprodukcióval foglalkozó részlegeivel. Egy konkrét munkaterv alapján tudunk együtt dolgozni, és ami nagyon fontos, hogy olyan anyagi támogatást kapunk ehhez, ami biztosítja azt, hogy a terveinket valóban meg tudjuk valósítani. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy végül eredmények legyenek, ne csak kutatás eredmények, mert nyilvánvalóan egyetem lévén nekünk azért kutatás eredményeket kell produkálnunk, és ezt publikálnunk, hanem ennek folyományaként a betegellátásban is olyan fontos új lehetőségeket tudjunk bevezetni, amely esetleg egy ilyen hálózat nélkül nem biztos, hogy ilyen hamar megoldható volna.
Az asszisztált reprodukciós eljárások nagyon a figyelem fókuszába kerültek azzal, hogy sajnos egyre több párnál nem vezet egyenes út a gyermekvállaláshoz. Ez az együttműködés egyben segíthet abban is, illetve célja is lehet az együttműködésnek, hogy javuljon az ilyen eljárásoknak a hatékonysága, hiszen említették, hogy ez most körülbelül olyan 30%-os.
Igen, mindenképpen ez a fő célunk nekünk az, hogy a terhességi arány egy ilyen kezelés után a terhesség esélye növekedjen. Sajnos azonban a mi ezirányú tudományos klinikai erőfeszítéseinknek ellene dolgozik az a társadalmi jelenség, hogy egyre később jelentkeznek a nőbetegek gyermekvállalási szándékkal. Hogy erre csak egy példát mondjak, a Semmelweis Egyetemen asszisztált reprodukciós osztálya, ahol én dolgozom és amit vezetek már 30 éve, kiértékeltük az elmúlt 30 év eredményeit, és azt láttuk, hogy amikor elindultunk 30 évvel ezelőtt, a 40 éves vagy a fölötti életkorú nőbetegek aránya 15% volt. Most, 30 évvel később, ez több mint 50%. És ez egy nagyon komoly probléma. Hiába javulnak a kezelésnek a lehetőségei, a tápoldatok, a gyógyszerek. Ezt a bizonyos 30%-ot jelenleg amiatt is nehéz túllépnünk, mert egyre idősebbek a betegek. És sajnos az köztudott, hogy 40 év körül a fölött már a terbesés esélye nem csak spontán, hanem még ilyen asszisztált reprodukciós módszerrel is lényegesen kevesebb, mint jóval korábban.
Visszatérve még egy pár mondat erejéig a most kötött együttműködési megállapodásra, mely intézményekkel fognak együttműködni a Richteren kívül?
Itt az egyetemen belüli, Semmelweis Egyetemen belüli több intézménnyel is összekapcsolódunk, de nem csak a Semmelweis Egyetem, akár a Pécsi Tudomány Egyetemnek a laboratóriumaival is kapcsolatba lépünk ennek a Richter hálózatnak a segítségével, és ami nagyon fontos, hogy nem csak egyetemi intézmények, hanem például a mi területünkön a Dunamenti Reprodukciós Központ, ami számos szervezeten kívüli megtermékenyítés végző magyarországi központot foglal magába, azoknak a munkatársaival is kapcsolatban leszünk, és az ottani, ott kezelt betegeknek a mintáiból mi fogunk kapni majd a kutatás végzéséhez bizonyos mennyiséget.
Urban Csek Jánost, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika asszisztált reprodukciós osztályának vezető főorvosát hallották. Egy év alatt 10%-kal 58 000 forintra emelkedett a személygépkocsik kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja. A kártyafordítások azonban fele ennyivel növekedtek, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank negyedéves KGFB indexéből. A részletekről Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét kérdeztem.
58 ezer forintos gépjármű felelősségbiztosítási átlagdíjat látunk a normál használatú személygépkocsik esetében. Nagy eltérés van Budapest és vidék között, hiszen a fővárosi autósok átlagos éves díja az 83.500 forint, ami közel 30 ezer forinttal magasabb a vidéken élők 53.600 forintos díjánál. Ami nagyon szemet szúr rögtön, hogy egy kb. 10%-os emelkedést látunk 2023 harmadik negyedévéhez képest, miközben a kár kifizetéseinél a biztosítási piacnak csak egy 5%-os emelkedést látunk az egy évvel korábbi adathoz képest, ráadásul az utolsó negyedévben, tehát a harmadik negyedévben már egyáltalán nem növekedett a kárfordítás növekedési üteme. Mind az infláció apadása, mind a díjaknak a növekedési üteme azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen a kár kifizetéseknél egy hasonló mértéknek kellene megjelennie, de ez egyelőre ebben a pillanatban nem látszik, vagy pedig a díjemeléseknek kellene mérséklődnie, és hát az a 10% az ebben a pillanatban szinte egy elég magas összeget mutat.
Az egyéb jármű kategóriáknál volt egy díjemelkedés?
A nagyobb szerződés számú jármű kategóriáknál infláció felett emelkedtek a díjak, egy-két jármű kategória kivétel, de például a egyedi taxiknál 16%-os, a flottás teherautóknál 10%-os, az egyedi teherautóknál 5%-os, de még a segédmotoros kerékpároknál is 6%-os díjemelkedést lehet látni. Emögött azért részben arra a jármű kategóriára jellemző egyedi okok állnak.
Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották. A tavainál erősebb szezonra számítanak az elkereskedők idén karácsonykor. A roham nagy része december közepéig már lement. A webáruházak több mint fele a tavaly decemberihez képest magasabb forgalmat vár. Ezt az optimizmus támasztja alá az is, hogy már a novemberi Black Friday időszak is erős volt. Derült ki az olcsóbbat.hu árösszehasonlító portál felméréséből. A részletekről Dévavári Dezsőt, az olcsóbbat.hu vezetőjét kérdeztem.
A felmérésünkből az derül ki, hogy a webáruházak alapvetően optimistábbak a tavalyi évnél, vagy a tavalyi évhez képest. Nagyobb forgalmat várnak, mint tavaly. A webáruházak 14%-a nyilatkozott úgy, hogy jelentős növekedést, és 36%-uk, hogy nem jelentős, de mindenképpen növekedést vár az idei karácsonyi szezonra a tavalyi évhez képest. Ez ugye azt jelenti, hogy a webáruházaknak nagyjából a fele vár növekedést, és 28%-uk nyilatkozta azt, hogy a tavalyihoz hasonló számokat vár.
Tavaly milyen adatok voltak megfigyelhetőek, tehát hányan számítottak, hány százalék számított növekedésre a webáruházak közül?
Tavaly azért jóval pesszimistábbak voltak a webáruházak, akkor 32%-uk vár növekedést az előző évhez képest. Tavaly ugye azért még egy inflációval jóval terheltebb évünk volt, vagy éve volt az elkereskedőknek.
Az idei Black Friday napok egyébként mennyire támasztják alá az optimista, karácsonyi időszakkal kapcsolatos optimista várakozásokat?
Az idei Black Friday-on a megkérdezett webáruházaknak a 35%-a mondta azt, hogy megfelelt a 36%-a, vagy megfelelt a várakozásaiknak. 14%-uknak jobb lett, mint amit vártak tőle, és 11%-uk mondta azt, hogy messze felülmúlta a várakozásaikat az idei Black Friday-en a forgalmuk.
Hogyan változott meg ebben a szektorban a belföldi, illetve a külföldi webáruházak aránya? Érezhető-e az, hogy van egyfajta eltolódás a külföldi webáruházak felé?
Mindenképpen érezhető ez a tendencia, most már így évek óta folyamatosan erősödik. Egyrészt a kínai webáruházaknak a nagyon erős jelenléte, másrészt pedig az olyan nagyobb európai elkereskedők, akik piacvezetők vagy meghatározó szereplők más európai országokban, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban.
Dévavári Dezsőt, az olcsóbbat.hu vezetőjét hallották.